Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Böcskei Balázs politológus, az IDEA Intézet stratégiai tanácsadója a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy eljöttél.
Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat.
A kutyapárt válsága egy napig tartott, és ezt megoldották?
Hát ezt nem nagyon tudom megmondani, hiszen ugye elég nehéz a politika professzionális működéséhez szokott szemeknek viszont nehéz megmondani az, ami történt 24 óra leforgás alatt a kutyapárt tájékán. Természetesen bele lehet állni egy komoly politikai elemzésbe, ami arra vonatkozik, hogy az előválasztás tétje, a 12. kerület nyerhetősége, Kovács Gergő által végzett képviselői munka, a kutyapárt és anti-establishment szavazók. Én is valószínűleg meg fogjuk ezt majd tenni a továbbiakban, de nekem egy picit egy napokban megjelent könyv jut eszembe az elmúlt heteinkről, hónapainkról tulajdonképpen. Rolf Dobelinek nem olyan rég jelent meg egy 2013-as cikke okán, magyarul nem rég jelent meg az a címe, hogy ne olvass híreket. Gondolom, ezt jó vettétek ezt egy ilyen hírmédiá, többek között hírmédiaként tevékenykedő rádióban is, ami arról szólt, csak hogy, és ebből érteni fogjuk a magyar politikát, hogy egyszerűen annyi olyan felesleges információval találkozunk, amik ott és akkor rendkívüli módonnak hatnak, vagy azt gondoljuk, hogy rendkívüliek, és annyira megzavarja még az elemzői horizontunkat is, az érzelmi horizontunkat is, hogy pár lépéssel távolabb kell lépnünk a folyamatoktól, hagyni kell, hogy bizonyos híreket kihagyjunk, hiszen a kétfajú kutyapártot, hogyha vasárnap valaki vagy szombaton nézi az akasztos híreket, és kihagyja a szombat és a kett közöttit, és kedden csatlakozik vissza, akkor valójában nem látott semmi rendkívülit, hiszen akkor visszaállt minden az eredeti helyzetben. Tehát ami a magyar politikában az utóbbi hetekben van, az a valótlenszerűtlenség. Tehát amikor nem tudom, hogy alkalmas semmi politikai elemzésre az, amilyen jelenségek itt zajlanak, itt nem a komolyan vehetőség az a kérdés, hanem egyszerűen felfogható-e racionálisan, vagy megmagyarázható az, hogy hogyan futnak fel magyar Péterek, mi történik a kutyapárt környékén, hogy egy ellenzéki együttműködés az hogyan nem tud felállni 14 év komoly tapasztalata, mármint hogy vereségi tapasztalata után, hogy eközben a nagy történetünk az mégis, hogy a pedofil ügyről szól az elmúlt időszak magyar politikában. Tehát most mondtam 4 olyan dolgot, és nem gondolkoztam közben, amik önmagába véve is más ország, már egy ország se bír el. Nálunk ezek a 4 teljesen turbulens, megmagyarázhatatlan folyamatok, azok így tudnak zajlani, és ráadásul még van egy nagyobb probléma, hogy mi komolyan is vesszük, vagy komolyan kell vennünk ezeket munkakörünkből adódóan.
Kicsit még én is általánosabbra venném a kérdést, hogy sokan beszéltek arról, hogy onnan is azért is történhetett ez a válság a kutyapárton belül, ami aztán gyorsan visszarendeződött, mert lehetett egy ilyen úristen győztünk érzés egy olyan pártban, amelyik nem így indult, és ez egy kicsit egy ilyen természetes folyamat, mint amikor a populista elitellenes pártok hatalomra kerülnek, és hirtelen az elit részei lesznek. Egy viccpárt is hirtelen hatalma lesz, hirtelen befolyása lesz, szavazói bázis, akkor automatikusan át kell alakulnia valamilyen szinten. Ezt tudja az MKKP, úgyhogy önazonos maradjon szerintem?
Teljesen igazad van a felvetésben és a gondolatkísérletben is. Az a kérdés, hogy mi is maga az MKKP. Tehát professzionális pártnak nem mondanánk, ám már viccpártnak sem lehet mondani. Ebből a szervezeti és ilyen értelemben identitásbeli feszültségből, vagy amely feszültséget generál, tulajdonképpen szükségszerű volt, hogy ez a pillanat, ez meg fog születni a pártnak az életében. Bizonyos értelemben a legrosszabbkor született meg, hiszen most van az esély, meg a percepciója, viszont a legjobbkor, hiszen nagyon sok idő van az önkormányzati választásokig. Tehát, hogyha visszaemlékeztek, akkor a 2019 októberi választásra augusztus folyamán született meg a végső alkuk, beleértve a júliusban a főpolgármester előtt személy, és azt követően az önkormányzatisára. Tehát idő van egy önkormányzati választással kapcsán egy 3-4 hónapos kampánnyal hozható egy kerület, akár inkumbens, akár mondjuk egy versenyhelyzetben van a jelölt. Szóval a kutyapártnak a szavazóiról mit tudtunk eddig? A 2022-es választáskor láttuk az adatokban, hogy egy részük képes és akar is egy ellenzéki, tehát az establishment ellenzéki, főáramú ellenzéki jelölteket támogatni, a másik fele pedig listán azonban marad a kutyapártnak a szavazóikért. Alapvetően anti-orbánista szavazók, alapvetően baloldali, jobboldali tengelyen inkább baloldali vagy középre teszik magukat, és egy liberális, konzervatív tengelyen nézve inkább liberális önbesorolásúak. Na már most ez, amit tudtunk a szavazóiról, hogy van bennük egyfajta realitás arra vonatkozólag, hogy antiorbánizmus és kutyapárt, és inkább az antiorbánizmus tudott erősebb lenni. Na már most, ugye, és ez meg most mutatkozott az MKKP-nak az országgyűlési eredményen többek között. Na most ez egy új helyzetet teremtett azóta eltelt ellenzéki deficites időszak, de miért mondom azt, hogy ne vegyünk lineárisnak, automatikusnak az MKKP sikerét a 12. kerületen kívül. Az ő szavazói kétség kívül protest szavazók, vagy protest hajlandóságú szavazók. Ugyanakkor, amikor majd 2022-ben tétje lesz újra a választásnak, kinek van mandátumszerzési esélye, akkor meg lehet az, hogy önkormányzati választások alkalmával, vagy e-pilista alkalmával ők majd az esélyesebb jelölt felé fognak menni is adott esetben, mert azért az MKKP-s identitást lehet, hogy ti se tudnátok úgy egyértelműen megfogni. Azt tudom, hogy mit jelent DK-snak lenni, mit jelent Fideszesnek lenni, de ez az MKKP-snak lenni, ez a bent is vagyok, kint is, pragmatista is vagyok, de mégiscsak van egy kicsi ideológiai mozgatórugom, hiszen azért jobb oldalak nem mondanánk őket, sőt, ez egy kicsit cseppfolyósá teszi ezt a szervezetet. Plusz egy személyes szervezetről beszélünk, tehát ennek egyetlen egy arca van, és egyetlen egy kihordója van ennek a szervezeti politikának, és az a kérdés, hogy a választók, az MKKP szavazói, és most nem a tagság, hanem a szavazói, mit is várnak el következő időszakban az MKKP-től. Legyenek ilyen protestpárt, aminek nem fontos, hogy közpolitikai és markáns politikai álláspontjai legyenek, ahogy azt szoktuk a pártok részéről, csak legyen egy hangja annak, hogy itt baj van, leegyszerűsítem, vagy szeretnék a professzionalizálódás felé elmozdítani az adott pártot. Igen, akkor ez legyen egy képviseleti demokráciának megfelelő szavazatokra, hatalomra és politika csinálása szerveződő párt. Na ez az az alaptudás, amiről semmit nem tudunk. Azt tudjuk, hogy ki az a Nagy Dávid, így hívják a pártigazgatót, ha jól tudom. 3 nappal ezelőtt még nem tudtuk. Tudjuk, hogy milyen tagság és a vezető között milyen feszültség volt, de a 7%-10%-os pártnak, hogy a szavazóinak milyen elvárás van az MKKP-val szemben, arról nem tudjuk. Viszonylag azért elég nehéz úgy beszélgetni, hogyha az elemzők nem is tesznek kísérletet, adatok, kutatások kellnek. Eddig nem volt különösebben fontos az MKKP szavazóinak a kutatása. Egyrésztről már nehezen lehetett, mert kevesen voltak, tehát egymás követő több adat felvételt kellett összetenni, hogy érdemi információval bírjunk a kutyapártosokkal szemben. Most már szerintem egy új helyzet van, most már mi is erre fogunk fókuszálni a következő időszakban, hogy megnézzük, hogy az MKKP szavazói a jövőre vonatkozólag milyen elvárással vannak a párttal.
Mindig az volt az állítás a kutyapárt részéről is, hogy hát azért sem működünk együtt az ellenzékkel, mert akkor a szavazóink elmennek. Csak ez egy olyan időszakban volt állítás, amikor a kutyapárt egy 2-3-4-5%-os párt volt, választásokon általában gyengébb, mint előtte. Na de hogy aki most kutyapárt szavazó, azoknak egy jelentős részük valószínűleg Márki-Zay Péter közös lista szavazó volt még legutóbb. Ezzel valamit csak kezdeni kéne.
Ebben ne legyünk biztos, hogy jelentős részük, egy nem jelentétele részük, csak inkább pontosítanék ahhoz képest, amit mondtál, egy másik részük valóban a nem szavazó kategóriában volt, és szerintem a további pártoknál érdemben ezek a szavazók nem jelentkezhettek. Valóban, egyszerűen az az identitás, ami 2-3%-osként értelmezhető, és az a stratégia, az abban a pillanatban, hogy 10%-os, 7%-10%-ossá válsz, ugyanazt a pártnak egészen más tétet és jelentőséget tulajdonít. És arról se beszéljünk, hogy itt úgy beszélünk a kutyapártról, mint valami országos jelenség. Itt azért álljunk meg egy lépéssel, itt most egyetlen egy kerületről beszélünk, a 12. kerületről beszélünk, és hogy az kutyapárt országosan mennyire szervezett, hogyan képes mozgósítani, vagy egy Budapest-centrikus pártról beszélünk, ami majd a szavazatainak egy nem jelentétel részét Budapestről fogja koncentrálni, arról azért még egy kicsit óvatosabban. Látom a mérésekben, hogy hány százalékon vannak a kutyák, látom mindenki mérésében. De van egy nagy különbség ezekkel a mérésekben. Ezeknek most nincs tétje. Tehát könnyű ma bemondani, hogy a kutyapártra szavaznék, mikor azonban a választási helyzet van, és akkor tényleg polgármesterek, önkormányzati jelöltek, EP lista, közelítsük meg a Fideszt, ki az esélyesebb, ne menjen el a szavazat, és a többi, akkor ezek a most még szimpátia bemondások a pártpreferencia kutatásokban meg tudnak érkezni egy adott esetben alacsonyabb valóságban és alacsonyabb támogatottságban. A kutyapárti szavazó azért ez egy illékonyabb szavazó. Annak nincsen ilyen kifejezetten MKKP identitása, neki negatív identitása van, a többiek nem, de ez nem azt jelenti, hogy egy hatalmas elkötelezettség lenne az MKKP-val szemben. Emlékezzetek arra, hogy az MKKP 2018-as országgyűlési választáson, még a választás előtt egy héttel szervezett egy nem is tudom már mi volt akkor a felvonulásnak a témája, akkor tudtak mozgósítani, de nekik azért olyan jelentős utcai jelenlétük nincsen. Szóval várjuk még ezzel az MKKP mint az új, hogy is mondjam, protestnak a gyűjtő pártja. Ma ez egy 12. kerületi történet, és 12. kerület és a FOT között már van távolság, nem beszélve Záhogy és a 12. kerületről, főleg a várható élettartam tekintetében.
De tud olyat lépni, vagy odafejlődni a kutyapárt, hogy ez változzon, hogy ne legyenek ennyire illékonyak a szavazói, és ne csak a 12. kerületbe maradjanak?
Hát ez az a kérdés, amire biztos, hogy van elemző, aki hatalmas forgatókönyv sokasságát vázolja fel, adatok hiány. Tehát én nekem ezt tudnom kell, hogy az MKKP szavazóknak tényleg mi az elvárás tengere, mennyire professzionalizálódjon ez a párt, és hogy ennél még fontosabb, hogy a potenciális MKKP szavazók, tehát magyarán azok a pártok, a szavazók, akik most valahol vannak, de a másodlagos preferenciájuk a kutyapárt, azoknak milyen elvárása van, hogy a professzionalizálódás útjára lépjen, és azt mondja, hogy ez egy legyen egy országos párt, vagy egyelőre ezt az állapotot, miszerint a kutyapárt egy mindenkori lehetőség lesz, ezt most ők az ellenzék, meg egyébként is az Orbán erejének következtében, az ellenzék gyengességére egyébként sem tartják reálisnak, és ezért örüljünk, hogy ezt a helyzetet tudjuk konzerválni. Nem tudjuk. Én nem mennék bele ebben a kérdésedre, hogy még részletesebben válaszoljak, mert egyszerűen ez egy kocs szurkálás lenne. Sok adatra kell bírnunk a kutyapártra, mondottam, nehéz volt őket mérni, mert kevesen voltak a mintában, hiszen kisebb pártról volt szó.
És akkor beszéljünk egy picit arról, hogy egyáltalán miért beszélünk a kutyapártra, most azon túl, hogy volt ez a hét, mert azért az elmúlt időszaknak a választásoknak az volt a tapasztalat, hogy a kutyapártot nagyon szeretjük, de azért olyan nagyon nem szavazzunk rájuk. Mm-hmm. És most mintha az az érzet lenne, amennyire én látom ő bennük is, és az erről beszélő fejekben is, hogy ez most meg fog változni, most be fog jönni az a várakozás, ami korábban nem jött be, egészen egyszerűen azért, mert 22 és az akkori választási eredmény az hoz valami olyan típusú váltást, amikor egy korábbi ellenzéki szavazó, aki szereti a kutyapártot, már nem érzi azt az urnáknál sem, hogy egyébként tétje van annak, hogy nem tudom, egy vagy kettő momentumos EP képviselő van.
Ez az EP esetében valóban azt hiszem, hogy igazad lehet, hogy könnyebb megadni most, mint egy országgyűlési választás esetén. És akkor egy picit a választás szociológia felé kanyarodva, a magyar pártrendszer, az tetszik vagy nem tetszik, de az egy ilyen két blokk pártrendszer felé hanem mozdult el. Az egyik oldalon van a blokk az egyetlen pártot jelent, a Fidesz-KDNP-t, aki centralizálja azt az oldalt, és blokkosodott tulajdonképpen, tömbösödött, és a tömbösödés végén egyetlen szervezet maradt. A másik pedig szintén, ami ma úgy tűnik, hogy az ellenzék, de valójában a magyar pártrendszer és választói magatartás az egy ilyen kettősséget, ilyen két pártrendszert jelöl ki tulajdonképpen. Tehát egyszerűen az, hogy egy harmadik szereplő ebből érdemben akkorává tudjon növekedni, mint a két blokkban lévők, ahol az egyik oldalon egy van, a másikban sokan, de végrendben támogatottságot tekintve értelmezhető a tömb, arra ma kevés esélyt látok. Egyszerűen nem így működik a választói magatartás Magyarországon, a bal-jobb azok jelentenek valamit, a konzervatív liberalizmus, mondjuk ebben szerintben nincsen jelentősége, az anti-orbánizmus és az orbánizmus lett a politikának a törésvonala. Tehát azok a kísérletek, kicsit akkor emlékezzünk, amik megpróbáltak kitörni ebből a tömbösödésből, LMP 2010-et követően, Együtt nevű formáció, talán még emlékeznek páran erre a történetre. Maga a Momentum is egy nagyon hasonló pozícióból indul el, hogyha ilyen távolról akarom ezt a történetet mondani. Akkor vannak ezek a posztjobbikos szervezetek, Vona Gábortól, Márki Zaj, Péterig, és most akkor bejelentkezik ebbe a pozícióba az MKKP is adott esetben. Erre a politika történeti tudásunk alapján nem tud jelentős tömbnyi szavazó megjelenni. Tehát ez az orbánizmus, antiorbánizmus, az egy ponton túl elő fog állni. El fog jönni ez a kérdés. Nem az ellenzéki pártok nyomása miatt, a választási rendszer miatt, a támogatottságok magassága miatt, a politika dinamikája miatt, a választói magatartás miatt. Tehát egyszer majd nekik is ezzel a kérdéssel szembesülni a kelet, ha csak nem ők lesznek a nagy, még a DK-sokat is felszívó párt, amire azért ma kisebb esély van. De amit kérdeztél, ez nem a 2024-nek a tétje, hanem 2026-nak a tétje. Egy biztos, ennek az EP választásnak jelentősége van. Tehát azok a pártok, akik itt nem szereznek mandátumot, vagy közelebb vannak az nullához, mint az öthöz, majd támogatottságukban, azok 2026-ban alig ha vannak rajta a szavazólapon. Ha rajta vannak, akkor gondba vagyunk. Tehát akkor folytatjuk ezeket a beszélgetéseinket, amelyek az ellenzéki nyenyengésről szólnak. Egy tétje azonban van a kicsik számára is, hogy a kicsik közül ki lesz a legnagyobb. Tehát ott két verseny van, az egyiket a Fidesz folytatja az összellenzékkel, a másik verseny pedig, hogy a kicsik közül ki az, aki a legközelebb van az 5%-hoz. És el kell árulnom, hogy hiába van valakinek parlamenti frakciója, ha 2024-ben 2%-ot kap a választáson, annak egy beárazási folyamatnak a végpontjának kell lennie. Máskülönben látjátok, tapasztalják a hallgatók, ezek az életszerűtlen, nem ez, de életszerűtlen beszélgetések folynak az ellenzék miben levőségéről különben.
Akkor mindabból, amit most elmondtál, ez következik, hogy amíg NER van, addig tulajdonképpen mindegy, hogy mit csinálsz, fejed tetejére is állhatsz, hogyha nem tartozol a másik tömbbe, akkor nem lehetsz sikeres.
Amíg a NER-ben ilyen erőviszonyok vannak, én inkább ezt mondanám, hogy amíg a NER-ben ezek az intézményi körülmények fennállnak, de tovább megyek, ki lehet törni természetesen ebből a kettős logikából. De tudjátok azt, hogy egy párt nagyon kitörjön, ahhoz egyszerre sok dolog együttállása kell. Szervezetiség. Nem közpolitikai, mert tényleg a programoknak ebben másodlagos jelentősége van, hanem olyan történetek, amelyekkel tud menni a magyar társadalom, egy nem jelentéten része. Az, hogy se nem jobb, se nem bal, se nem antiorbánizmus, se nem orbánizmus, ez kevés történetnek. Ez a történet 14 éve van beszélve. Legalább annyira lejárt szavatosságú, mondhatnánk versenyképesség szempontjából, mint az anti-orbánizmus. Tehát önmagában ez nem történet. Kell ehhez olyan személyiségnek lenni, akikben sokan magukra ismernek. Tetszik vagy nem tetszik, Magyar Péterben, Márki Zaj Péterben, Kovács Gergőben még kevesebben ismernek magukra, mint az establishment politikusoknak a szereplőiben. Tehát megnézhetjük a népszerűségi mutatókat, bárhogy is mérjük ezeket, nem az tűnik ki, hogy ezek a harmadik szereplők, az úgynevezett harmadik szereplőknek a történet, amit ők elmesélnek, és ahogyan elmesélik magukat és Magyarországot, az nagyon versenyképes lenne Karácsony Gergely, Dovrev Klára, vagy Donát Anna számaival. Tehát az a helyzet, hogy amit én az elmúlt időszakban, és így érkezünk meg a valótlenszerűtlenség egy most már magyar politikai állandójába, hogy ilyen folyamatos projekciók vannak. És itt nem a te kérdésedre akarok utalni, hanem megjelenik egy szervezet, egy gondolat, és rögtön felruházuk olyan attribútumokkal és jellemzőkkel, amelyekből látjuk, hogy évtizedes választói magatartásra vonatkozó tendenciákat ők fognak majd megfordítani, vagy adott esetben politikai kommunikációs helyzeteket. Tehát szerintem a kérdésedre, hogy van-e ki ezen a anti-orbánizmus törésvonalon túl valami, én szeretném ezt hinni, mert ez leegyszerűsíti és nagyon unalmassá teszi a munkánkat is, ezt biztos, hogy ti is tapasztaljátok, de én kifejezetten, de ennek sok dolog együttállása kell, és ezek az együttállások az elmúlt 13 évben nem jöttek létre, és azt hiszem, hogy ennek akkor mélyebb politika történeti okai vannak, és lehet, hogy meg kell barátkoznunk, hogy egy ideig ez lesz a politika törésvonala, az orbánizmus, antiorbánizmus, még akkor is, ha nagyon népszerű a Facebookon azt mondani, hogy ez milyen egy káros megosztottság.
Magyar Péterre leszünk kénytelenek rátérni. Mondd-e valamit a politika tudománya arról, hogy van-e ilyen, vagy mit kezdünk azzal, hogy a rendszer részeként élő, egyébként a egyik miniszter férjeként is élő szereplő hirtelen megjelenik a címlapokon, politikai szereplő lesz, elképzelhetetlen mennyiségű elérést kap, nem tudom hány exkluzív interjú készült már vele. Igen, egy picit gúnyolódom, de közben meg csodálkozva nézem, és nem értem, bevallom őszintén, hogy miért ez, miért így, miért ő. Te érted?
Egy olyan országban, ahol megszűnnek a mértékek és a mércék, a politikával szemben a vágyak, és akkor egy kicsit visszautalok a kérdésedre, a vágyak, a változás iránti álmok és képzetek, amik ugye alapvetően nagyon erősen érzelmi drive-ok, olyan erősek, mint Magyarországon a 14 év után, ott az emberek hajlamosak a tényeket figyelem kívül hagyni. Ezt a politikai kommunikáción azért tanítják, hogy a tényeknek az ismerete és közlése az önmagában nem politikai kommunikáció, mert sok esetben az emberek tényleg, amiket mondtam, hogy képzeteik, hitük, bizalmuk, vágyuk, hitelesség, érzemeik alapján döntenek. Az, hogy Magyar Péter ennyire népszerű tud lenni, az az érzelmeknek az elszabadulása, amely érzelmek arra irányulnak, hogy legyen már itt változás. Hiszen amiket felsoroltál önéletrajzi adatok, azok egyenként is kikezdik azt, amit ilyen politikai tacskóknak tanítanak, hogy a hitelességnek a kérdése. De engem zavarba ejt ez a dolog, és most kilépek egy picit az elemzői pozícióból, mert nehéz annak látni Magyar Pétert, nem annak látni, aki. Tehát mikor idefel jöttem, akkor az a mondat a potyant bele a kávémba, hogy ő pont olyan NER munkatárs, vagy NER pont olyannyira része, mint az a NER-nek, vagy volt része, mint az több tízezer állami tisztviselő. Aztán tegnap azzal kapcsoltam le a villanyt, jó, hogy azzal kezdtem, hogy ne olvassunk híreket, azzal kapcsoltam le az éjszaka a villanyt, hogy azt nyilatkozza, hogy nekem nem adott semmit a NER. Pont annyit adott, mint az egész országnak. Van egy politikus, akinek az egész karrierje kifejezetten a NER-nek, vagy legalábbis a felesége által is fenntartott, működtetett hálózathoz kapcsolódik. És tovább megyek. Az ominózus Partizán interjúban ott hitet tett az orbánizmus mellett. És mondtam négy olyan szempontot, ami tudjátok így, külön-külön is így a csengőt szólaltatja meg bennünk, és a piros lámpát, és ehhez képest most ott tartunk, hogy egy olyan emberre vetíti vágyait a politika iránt érdeklődő sokasság, aki arra a Facebook, arra a híre, hogy a feleségének társkapcsolata alakult ki, ő másnap rá is indult egy pusziszkodós képpel. Tehát mindaz, amit a politikáról, a hitelességről, a következetességről, a fegyelmezettségről, a komolyságról, az identitás alapú beszédről és létezésről gondolunk, ez az ember ennek az antitézise. És az, hogy miért van mégis iránta ekkora kereslet, ha van iránta kereslet, ebben azért erős kétségeim vannak, az nyilvánvalóan ezeknek a változás és változtatás iránti nagyon erős igények és érzelmi elköteleződések ennek irányába annak a, mindezeknek a következménye, hiszen ő a reáliák szintjén, szerintem a perspektívikusság szintjén ő alkalmatlan. Tehát neki az elmúlt 2-3 hétben egy gondolata nem volt arról, hogy mi ez az ország, hogy milyennek kell lenni ennek az országnak, hogy ő honnan jött, hogy mi az ő viszonya. Folytatja ezeket az oknyomozó mondatait, hogy neki vannak ilyen titkai, meg tudomása, mennek ezek a spinelések, hogy a miniszterelnöknek a felesége hogyan kérdez föl minisztereket, tehát mennek ezek az anekdóták, amiket hogyha valaki bejönne hozzátok, hogy ezzel a sztoriból kérek, adjátok ki a Klubrádió neve alatt ezt a könyvet, amit én most írtam, azt mondjátok, hogy nem, mert sajtópereg sokasságára mennénk, ez föl sem merül. Na ma ehhez képest ott vagyunk, hogy már mint csipollaként így elvarázsolódott az emberek egy nem jelentéktelen része, ő a csipolla, és akkor mindenki elvarázsolódott, és néz egy embert, aki mindannak az antitézise, amiért ők vágynak valamire. Tehát ő maga a NER ember, ahogy ezt szoktam egy viccelődni egy helyzete, hogyha az első képét, amit kitett ez a nagyon jó filterezett, napszemüveges, vitorlás, enyhén felsőtestre rágombolok, illetve kigombolok inget képet, hogyha egy pillanatra így bedobom valakinek a szem elé, és megmondja, hogy kit látott, magyarán egy fél másodpercnyi idő, akkor elsőre, és nem tudja, hogy ki az a Magyar Péter, akkor azt mondta volna 10-ből 9 szemben, hogy Tiborcot. Tehát magyarán ez a fizimiskája, ez a valósága annak, ami miatt ma emberek vágynak valami másik politikai erőre. Nem mondom, hogy döbbenten állok a jelenség előtt, mert most már nem tudok meglepődni az elmúlt 14 évben semmilyen ilyen dolgon, de ha és amennyiben ő szereplő lesz az ellenzéki oldalon, az nem a keresletnek a megnyilvánulása csak és kifejezetten, hanem az, hogy a politikában nincsenek mértékek, mércék és egyértelmű viszonyítási pontok a kereslet, a kínálatot keresőket egy része számára sem, ezért őket én el nem ítélném, mindenkinek van egy erőteljes vágya, hogy egy másik országban éljen, az a kérdés, hogy az Orbánt le lehet-e orbánistákkal váltani.
De amire te is utaltál már, azért kialakult egy nagyon nagy fokú csodavárás vele kapcsolatban, és nagyon sokan gondolják azt, hogy ő egy hiteles személyiség. Sokan meg nem ezt gondolják, de én most azt mondom, hogy például nekünk is most a hallgatók nagyon sok ilyen üzenetet küldtek, amiben benne volt az is, hogy hitelesnek tartják, benne volt az is, hogy mindegy ki csak jöjjön már végre valaki, aki le tudja váltani. Nyilván azért is látnak benne valamiféle változási lehetőséget, mert egyrészt, mert jobbról jött, és sokan tartanak attól, hogy esetleg a baloldaliság nem kéne ennek feltétlenül így lennie, de hogy már lejáratódott Magyarországon, és akkor ő meg tudja szólítani a kiábrándult fideszes szavazókat. Én most csak egy összefoglalom, igen, hogy igen, mik a körülötte
eddig
kialakult.
Eddig ez Márki-Zay Péter mondatok.
Igen, és akkor pontosan, tehát arról van szó, hogy Márki-Zay Péternek is volt egy ugyanilyen nagy támogatói köre, és egy nagy nimbusza, de hát ő azért sokat tett azért, hogy az aztán elveszen. Tehát, hogyha esetleg lenne valaki, most nem tudom, hogy ez Magyar Pétere, aki egy hasonló háttérrel érkezik, és hasonlóan nagy tömegeket tud meggyőzni a hitelességéről, de nem szúrja el minden egyes mondatával, meg minden egyes lépésével, amiből kiderül, hogy tulajdonképpen nem önazonos, és nincsenek mondani valói, akkor akár lehetne is esélye, nem?
Hogyne? Hogyne? Tehát, hogy meg annyi szempontot mondtál, aminek egyenként is lehetne vitatkozni. Tudom, hogy összefoglaltad a ráirányuló digitális megértést és simogatást, ami az utóbbi időszakban történt. Nekünk az utolsó adatfelvételünkben feltettünk egy kérdést, hogy mennyire tartják hitelesnek ezeket az embereket, akik a NER világában jönnek többek között ő. Mert amit most mondtál, az egy kulcsfogalom a hitelesség. Ez nagyon nehéz nektek, nekem, mást és más jelentés, egymással is valószínű vitában lennétek, hogy mi pontosan a hitelességnek a definíciója. És ezért én nem is használom olyan könnyedén ezt a szót. Nagyon nehezen lehet ezt mérni kvantitatív eszközökkel, de megpróbáltuk, kísérletet tettünk erre, morzsolt az adatfelvételünk, hogy megkérdezzük, hogy ebben a NER világába jött emberekből ezekről valójában tényleg mit gondolnak az emberek. Mert azt látom, hogy a Facebookon van egy zaj, amely zajban ő attól hiteles, hogy 14 évig nem szólt egyetlen egy esetben sem, sőt, Az ominózus diákhiteles szerződés, ami a láncsra vonatkozik, ha jól értettem, akkor ott ő azt mondja, hogy nem, jól fogalmazom meg, hogy nem jó szívvel írta alá. Tehát aláírta. Tehát ezen a ponton, mikor ezt valaki mondja, akkor én fogom, aztán kimegyek a szobába, mert itt ez az ember, nekem itt nincs dolgom, mert nem tudok a következetesség síkján vele együtt menni. Miért kellene megbíznom egy olyan emberben, aki egy tudomására jutott folyamatból ott és akkor azt a döntést hozta, hogy zöld lámpa. Tehát ez a politikának a definíciója, hogy vannak olyan helyzetek, amelyekben mindenféleképpen dönteni kell, az ítélőképesség jegyében, döntési helyzetekben kerülök, és valamilyen irányba döntök, és hogy milyen irányba döntök, az jelenti el az, hogy én tulajdonképpen ki vagyok. Ez az ember valószínű, az elmúlt 14 évben, lehet, hogy a válásáig nem szeretnék belemenni ilyen családterápiás irányokba, sem pedig múltfeltárásba, mert közünk nincs hozzá, ő tette ezt bele egy politikai keretben, és tett hozzá rengeteg legendáriumot ebből a történethez, még a saját magánéletéhez. Szóval addig neki ő egy hangja nem volt arra vonatkozólag, hogy itt intézményi módon hogyan zajlanak a folyamatok. Na most, hogyha valaki ezt követően azt gondolja, hogy ezért ő a hiteles ember, aki nem vesztese, hanem nyertese az elmúlt 14 évben, akkor nekem az az emberrel annyi dolgom van, csak hogy meghallgatom, elfogadom az álláspontját, és tovább megyek, mert úgy tűnik, miután az érzelmi alapú kérdés, meggyőzni nagyon nehezen fogjuk egymást 5 perc alatt. Szóval végeztünk egy kutatást, az eredményekről még nem tudok beszámolni, de azért végeztük el, mert nem vagyok meggyőződve, hogy amiket felsoroltál diskurzusokat, azok nem csak egy egyetlen, hogy is mondjam, egy hangos kisebbségnek a hangja, és valójában szélesebb merítésben az emberek egy nem jelentétlen része viszont nagyon negatívan gondolkodik ezekről a figurákról is. Ő nem a pálinkás kategória, ő nem az MZP kategória, ő azért tud mesélni, ha ezek a mesék mennyiben igazak, nem tudjuk megítélni, mert 14 évig ott ült. Tehát ez egészen más pozíció, mint Hatházi Ákos szekszárdi önkormányzati képviselőnek a beágyazottsága a történetben.
Lesz most neki valamiféle zászló bontása, és ugye itt már egy hát ideológiamentes valamilyen pártnak az ígérete sejlik fel, és én nekem itt van egy olyan várakozásom, hogyha ebből tényleg egy párt lesz, további atombombák, meg állítások, meg nevek nélkül.
Milyen akkor a további atombombák, mondtam, mi volt az első?
Igazad van, akkor el fog talán veszni az érdeklődés, akár a sajtó részéről, akár pedig a rajongók, vagy azok részéről, akik most örülnek egy újabb anti-orbánistának, aki talán mond valamit, és belülről jön, és erre vártunk, mert azért abban kételkedek, hogy a ellenzéki közönség az egyébként új N plusz egyedik pártokat szeretne. Én egyébként a számokból azt se látom, hogy a elmúlt időszak N plusz egyedik pártjait azt annyira örömmel fogadták volna a szavazók.
Hát nehogy örömmel, hogy nincs rájuk kereslet, ugye, az látszik a támogatottságukon. Tehát, hogyha Magyar Péter párttá szerveződik, ugye, ezt nem, hála Istennek, hogy nem azt akarom, hogy hál' Istennek, hogy nem tudok erre válaszolni, de valami nem tudom kikerülni, hogy Magyar Pétert lenne találkozzak. Ugye mind a kettő úgy beszélgetünk ebbe a beszélgetésben, mintha ez egy ilyen tervezett folyamat lenne. A tegnapi interjúiból látszott, hogy valójában őt elkapta a hübrisz időközben. Tehát ő kijött a partizánba, már az se volt világos, hogy mit akar mondani, hogy miért jön ki, sőt tovább megyek, már előtte 2 nappal posztolgat a kegyelmi ügyben, illetve kommentelget akkor még. Ezt követően megszólal a Partizánban, új állítás valójában érdemben nincsen, az ő pozíciója az érdekes, és nem pedig a mondandója. Aztán azt követően voltak kint versek, amiket néha verseket osztatott, mert talán Dzsida Jenőről, posztolt arról, hogy milyen jó túrázni. Aztán volt itt már magát Nagy Imréhez való hasonlítás, ugye? Tehát a Görgei Artúrhoz. Hát jó, hogyha az emberben van azért ennyire önbizalom egyébként. És látszik, hogy ez a amikor azt mondja, hogy több tízezer komment érkezett, meg több tízezer messenger üzenet, ezt pontosan tudjuk, hogy ez vagduma. Tehát több tízezer messenger üzenet, hagyjuk már ezt.
Hát. De nem érkezhetett annyi, hiszen az ember minden egyes nap exkluzív interjút ad valóban, és különböző nagyon-nagyon sokat látogatott portálokon és csatornákon.
Érkezzen, tényleg nem akartam megkérdezni minden egyes mondatát. Tehát ő úgy látom, hogy belecsúszott abban a folyamatban, ahol most áll. Nekem, és nem tudom, hogy neki nyilvánvalóan igen, de hogy nekem az sem világos, tehát, hogy miért jött ki, és aztán látszott, amit így mondottam az előbb is, hogy elkapta a büszkeség, a lehetőség, a hübrisz, az a pillanat, hogy hoppá, hát én itt nagyobbra is nőhetnék, mint ezt gondolnám. Most ez nagyon veszélyes, szóval ezek a mediális visszacsatolások, ezek nagyon-nagyon becsapósak tudnak lenni, és most tényleg úgy érkezik meg ebbe a folyamatba, hogy lehet ennek pártálakuláson a vége. Kinek árthat? Ugye, az itt a kérdés, mert ugye jó volt a felvetésed, minden kutatás azt mondta, hogy az emberek inkább kevesebb pártra várnak. És az Orbánus és az antiorbánus működik, mint logika, már pedig azért láttuk, hogy mondjuk ez tud működni 2019 őszére gondolván, akkor különösen még kevesebb pártra várnak a választók. Mi a választásokat követően feltettük ezt a kérdést, hogy Donát Anna mondata okán, nyomán önök szerint kevesebb pártra van szükség, és nem meglepő módon nem csak, hogy kevesebb, hanem a választók pont azokra a pártokat negligálták volna a jövőben, tehát tekintettek el tőlük, akiknek most a támogatottsága 1-2%. De időközben megérkezett ugye Márki-Zay Péter pártja, Jakab Péter pártja, Vona Gábor pártja, van még? Kihagytam valamit? Most ha hagyjuk ezeket a szocialista maradványokat, mint a Mesterházi Attila új formációi és társai, és most megérkezik ez az ember. Ugye kinek árthat? És most annyira komolyan vesszük Magyar Pétert, amit talán még ő se tesz, pedig ő ebbe azért nagyon jó, saját magát komolyan vegye, de hogy kinek árthat? Az ő önéletrajza okán ő neki olyan baloldali liberális szavazók jelentős részének nincs ott mozgástere. A bizonytalan szavazóknak az, hogy elköteleződjenek egy párt mellett, ahhoz egy új párt mellett, ahhoz nagyon sok mindent kell kapniuk. A bizonytalan szavazó egy bonyolult társadalmi csoport, értékes társadalmi csoport, nem véletlenül van abban a státuszban, ahol van. Ő egy alapvetően jobboldali hangoltságú férfi, ennek meg is adja a jelét, önéletrajzilag kifejezetten fontosnak tartja a jobboldaliságát. Láthatólag mozgatja az antikorrupció és hajlandóság, a politikai osztály kritika, az ellenzék kritika.
Márki-Zay Péter.
Márki-Zay Péter, Vona Gábor. Vona Gábor ugyanezt akarja, hogy se nem jobb, se nem bal, emelkedjünk fel, közös Magyarország, közös ügyeink vannak, la-la-la-la-la. Tehát ezek ilyen ChatGPT-vel egyébként pillanatokat megírható mondatok, megirattatható mondatok. Tehát szerintem akiknek ez most problematika lehet Magyar Péter megjelenése, azok a politikai osztálykritikus szavazók. Tehát akik, ezek a posztjobbikos szerveződések, Jakab, Vona, MZP és maga a Jobbik, lehet, hogy gondot jelenthet a kutyapárt számára. Nem tudom, ez most már az a kategória, után az előbb számon kértem magunkat, hogy úgy beszélgettünk, hogy nincsenek adataink, most én mégis errefelé hajlok, hogy ilyen gondolatkísérleteket élek, de van egy felhő, akinek nyilvánvalóan szimpatikus lehet abból a világból is Magyar Péter, és adott esetben még most elvette a levegőt ilyen értelemben a Momentumnak a politikai osztály kritikus pozíciójától is, amit az utóbbi időszakban építettek a DK kritika örvén tulajdonképpen egy jól fésült MKKP pozíciót, most minthogyha azt is adott esetben kitakarná. De ez nem azt jelenti, hogy itt áramolhatnak szavazók, hanem elég ez az ember arra, amire eddig is elég volt az elmúlt 2-3 hétben, hogy zaj. Néztem az olyat, mikor kezdtünk erről a beszélni, és most is, hogy mennyi az idő, és benne vagyunk egy 15 perces beszélgetésben egy Facebook profilról, akinek van fizikai valósága is, tehát tény, hogy bemegy stúdiókban és tud beszélni, de hogy valójában még egy nem létező entitás azon a szinten, ahol a politika komolyan vehetősége kezdődik, de hogyha arra tehát tökéletesen alkalmas, hogy zajgenerálás, és a zajgenerálás viszi az emberek figyelmét, viszi a fontos dolgokról, viszi a fókuszt, tehát ma itt tartunk a Magyar Péter történetben, majd megnézzük, hogy ma mit posztol, hogy milyen testedzésben van éppen.
Hát akkor jöhet a nagyon-nagyon sokszor feltett kérdés, hogy nem akarunk M plusz egyedik pártot, nem akarjuk, hogy a különböző protest szereplők megjelenjenek, de közben ott állnak a establishment klasszikus ellenzéki pártok állandó, stagnáló vagy akár csökkenő támogatottsággal. Hol a kiút?
Messze menően egyetértek Tölgyesi Péternek a Partizánba mondott mondataival, hogy az ellenzékek kapcsolatban szerkezeti probléma van. Tehát az a helyzet, hogy ha megnézzük a kutatásokat, és amennyit én ebből publikusan most tudok mondani, akkor azt látjuk, hogy az ellenzéki szavazók, vagy az ellenzéki pártoknak a politikusai, azok, hogy is mondjam, sokkal jobbak a mutatóik, mint a lehet, tehát a mutatókból sokkal több lehetőség olvasható ki, mint ami van bennük. Szimpatikusak egy jelentős része, kompetensnek tartja a választók egy jelentős része, alkalmasabbnak tartja válság megoldására, mint a jelenlegit, sőt, mutatnak adatok, hogy azért az ember többsége változást akar. De ugye nagyon nehéz abban a helyzetben ezeknek a szereplőknek, legyen ez egy középpárt, mint a DK, vagy kisebb párt, mint a Momentum, megmutatni a rájellemző erősségeket, ha közben a többi szereplő által beárazódik az egész tevékenységük. Tehát az, hogy amikor valaki arra gondol, hogy lehet-e alternatíva a DK vagy a Momentum, akkor közben nem tudja kizárni a fejéből azt, hogy közben velük jön az LMP, a párbeszéd, megalakulása ott 1%-on van, bravúros teljesítmény. Hát ez egy szavazat megtartó képesség, lássuk azért be, tehát, hogy az még mérhetővé maradni egy ilyen helyzetben.
Folyamatosan egyre nagyobb a frakciójuk. Hát
igen,
csináld utána.
Ez azért mondom, ez egy politikai teljesítmény. Tehát a politika, tehát amikor az alkuk világáról van szó, szokták mondani, tudjátok, ezeket a régi füstös szobákban, ne ott egyezzük meg, melyik szobában lehet még cigarettázni, érted? Na mindegy. És akkor mindig ezt a toposzt használják. Most aki ennek az emblematikus példája, az a párt. Tehát, hogy a szocialista pártról szokták mondani a rendszeres követően, hogy igazi dörzsölt párt, hát azért ezt azért még hogy is megirigyelni, hogy azért 1%-ról ciklusról ciklusra frakció, ez egy képesség. Na már most, és ott van a Magyar Szocialista Párt, akinek feltételezhetően már nincsen szavazatszerző képességének a visszaépülése. Tehát amikor az ellenzéki, vagy potenciális ellenzéki szavazókban az a kép él, hogy valójában egy ilyen, ha az egyikre szavazok, akkor kapom a többit is, márpedig ugye az együttműködési helyzetek ezt eredményezik, az azt a képet erősíti meg, hogy itt választásra ugyanazok a szereplők futnak neki, és egyre rosszabb eredménnyel a történetnek. Tehát feltételezhetem, és egyetértve a Tölgyesivel, ha ez a pártérkép ez nem tisztul le a következő időszakban, tehát hogy itt nem válik egyértelmű, hogyha valaki az X-re szavaz, akkor az Y-t nem kapja mellé, hanem akkor van a tömb, a Fidesz tömbbel szemben van egy másik tömb, amiben életképes, támogatottsággal bíró szereplők vannak, akkor valószínűleg, hogyha ez a szerkezeti probléma az nem oldódik fent, akkor ezt a beszélgetést fogjuk folytatni 4 év múlva is. Az aktuális Magyar Péter kapcsán.
Egyébként. Eszembe is jutott, hogy amikor legutóbb itt voltál, valami hasonló képen fejeztük be. Most az jutott még eszembe, hogy annyira meglepően van lemaradva az ellenzék a választásokra való készüléssel, egy olyan helyzetben, amikor a Fidesz sincsen jó formában, mintha kicsit ők is várnák a pofont, vagy nem tudom, tehát mintha kéne ez a 24-es választás ahhoz, hogy bennük is tisztázódjon, hogy ki van, ki nincs, ki melyik irányba van, viszont fölmerül az is, hogy nem lesz-e túl nagy ez a pofon, tehát nem lehet-e az a vége ennek, hogy Mi Hazánk lesz, Kutyapárt lesz, DK lesz, és még lehet Momentum se lesz.
Ma nekem az utóbbi forgatókönyv, vagy az utolsó mondatod nincs előttem, hogy ne lenne EP mandátum a Momentumnak. Ez ma egyáltalán nem látszik a mi adataimból, a mi mandátum besléseinkből. Ugyanakkor azt hozzá kell tennem, hogy és egy picit lépjünk ki az ellenzékiekből, azért ez egy nagyon új helyzet, amiben vagyunk. Ez az egész pedofil ügy egy olyan, elbizonytalanította a rendszert is. Tehát én szoktam olvasni nem olvasni, hát azért az túlzás, megnézni, hogy mi zajlik a kormánypárti sajtóban, és tudjátok, a pedofil ügy előtti magabiztosság, hogy értjük a világot, megyünk a nyugattal szemben, stabil a családpolitika, meg egyébként itt vannak ezek a dollárbaloldalások, stb. Tehát árad belőlük egyfajta magabiztosság a jövőt illetően. Ma nem látjuk ezeket a cikkeket, ezeket a gondolatokat, eléggé kényszer, tehát amikor mindenki a jobb oldalon Kötter Tamásra hasonlít, az baj. Tehát amikor minden megszólalásra, mert egy Kötter az úgy nem látszik ide, amikor mindenki Kötter, azért az egy sajátos helyzet. És maga a kormányzó párt is veszített szavazókat, nem jelentéktelen mennyiséget, és ezek a szavazókról mondhatnánk azt, hogy miután gyorsan mentek, ezek úgy vissza is pattanhatnak, tehát hogy gyorsan visszajönnek, mert ugye az ilyen érzelmi alapú, düh, haragból fakadó lecsavarodás egy pártról, az nagyon könnyen vissza tud emelkedni, és akkor olyan nagy különbség, hogy ez az ügy, a pedofil ügynek a természete, az egy identitás alapú ügy. Tehát nem egy rossz kormányzati intézkedés, nem egy vasárnapi boltzár, nem egy ilyen meg olyan kérdés, hanem ez a ki vagyok én kérdését kérdőjelezte meg a Fidesz szavazók számára. Tehát az ellenzéknek azért sem könnyű, és nem akarom felmenteni őket, pozíciót fogni, mert egyelőre a másik fél sem nagyon tudja, hogy mi a helyzet. Ne felejtsük el, 3 vagy 4 hét telt el a pedofil ügy óta, és soha nem tapasztaltuk meg, hogy a kormányzó párt nem tudja az adott problémát egy új értelmezési keretbe tenni. Ez mindig ment a rezsicsökkentés, a migráció, az uniós kérdés kapcsán. Ma 2 szereplő, aki nagyon erős a nyilvánosságban, a pedofil ügy mint olyan, a másik pedig Nagy Márton. Tehát amire nem figyelünk oda, hogy ez a gazdaság nincs jó állapotban. És ez a kettő együttesen azért látja, hogy azt láttatja velem, hogy most ott sincsen magabiztosság, tehát ilyen értelemben a 26 az tényleg egy ilyen, úgy érkezünk meg a kampányba, hogy nem ilyen magabiztos csapatok állnak egymással szemben, hanem ebben a rendkívüli helyzetben mindenki keresi magát típusú szereplők.
2 percünk maradt, és akkor tényleg térjünk rá erre, hogy mindig, amikor valami nagyon nagy botrány van a Fidesz körül, már pedig szokott lenni, akkor legyintünk egyet, hogy jó, hát tudjuk, hogy sajnos az van, hogy picit veszítenek a támogatottságokból, de majd visszanyerik. Most ez pont azokból az okokból, amit elmondtál, lehet más?
Nagyon a politika természeti törvényeinek, amik azért kemények, de fel tudnak azért puhulni, mégis mond ellent, hogyha most ebből egy ilyen rögtöni visszapattanás lenne. Tehát, hogyha a következő mérésben azt látjuk, ez a ki hogy mér, mit mér, és minden jó iszeműség mellett mondtam ezt, 250-350 ezer szavazó, hogy a következő hónapban nem jön vissza, az egészen biztos. És abban sem vagyok biztos, hogy szemben a korábbi tendenciákkal ez így vissza tud építkezni a következő időszakban fokozatosan. Ahhoz, hogy vissza tudjon jönni az építkezés, ahhoz a politikának a napirendjének a logikája, és ilyen értelemben azt, ahogyan a politikát ma elbeszélik Magyarországon, meg kellene változni annak a keretének. Ma pedig pedofil és nem pedofil. Ez ma a beszédmód, ez ma a törésvonal, ez a politikai törésvonal. És amíg a kormányzó párt ebből nem tud kijönni, Kay Endre és Balogh Zoltán mindent meg is tesz annak érdekében, hogy ez ne így történjen, addig azt hiszem, hogy ez a visszanövekedés, amire utalsz a kérdésedben, ez nem fog tudni megtörténni. Az egy kérdés, hogy várhatunk-e mondjuk adott esetben jóléti politikát a következő időszakban, mert a Fidesznek van egy veszélye, nem tud, igen, ez egy pénzkérdés, ma elvileg nem tud, van egy olyan is egy veszélye, hogyha elveszít még további megyei jogú városokat és fővárosi kerületeket, és ma erre nagyobb esély van, mint bizonyos területeken, mint az, hogy meg tudja tartani, és ez egy mítoszromboló pillanat lesz.
Böcskei Balázs, az Idea Intézet stratégiai tanácsadója, politológus, köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Ezzel a műsor véget ért, elkészítésében segítségünkre volt Lantai Miklós, 2-szer Balogh Kármen, Zsidai Péter. Elköszönnek a műsorvezetők.
Herskovics Eszter.
És Sámesz János, minden jót.
Reggeli gyors, ne maradjon le semmiről.